Akkor Feri kérésére arról beszéljük egy kicsit, hogy mit mond a halacha, mit mond a zsidóság arról, hogy mondjuk egy, mondjuk azt mondja, aktuál politika, hogy a választásokban ilyen és ilyen elvekkel indult egy párt vagy egy jelölt, aztán utána mennyit kell belőle teljesíteni, mennyit kell ragaszkodni ahhoz, és hol lehet eltérni, mennyit lehet eltérni, és itt jön be a kompromisszum kérdése. A téma nagyon érdekes, és nem is találtam rá túl sok irodalmat. De menjünk végig az alapelveken. Az első dolog, ami ebben a témában fel kell hozni, hogy mindenképpen etikus dolog az, hogy amit az ember kimond a szájából, azt teljesíteni kell. Ezt a Talmud nagyon érdekesen levezeti az egyik bibliai versből, hogy a Biblia le van írva, hogy hin cedek, de hin az egy súly, hogy a súly igaz súly legyen, ne legyen hamis. Mert azt mondja, a Talmud úgy is lehet ezt olvasni, hencedek, az igen, igen legyen neked, ami azt jelenti, ha azt mondta, hogy igen, akkor az igen, azt mondta, hogy nem, akkor az nem. Mindenképpen, és ez is más idézetek vannak erre, az azt jelenti, illik teljesíteni, tartani magát ahhoz, amit az ember kimondott a szájából. Illik, de nem kötelező. Ugye azt jelenti etikus, de nem kötelező. Van egy lépéssel tovább az üzleti életben, az az eset, amikor már több volt, mint egy ígéret, de még mindig nem jött létre a tranzakció. Erre a Talmud azt mondja, az, ugye pont Péterhoz kapcsolódik, az, aki megbüntette az egyiptomiak, és az, aki megbüntette az özönvíz idejében a gonoszokat, ő büntese meg azt, aki mond valamit, és nem teljesíti. Tehát megint ez csak inkább egy ilyen etikus, egy ilyen útmutatás, de mindig nem kötelező. Milyen azok a dolgok, ami már kötelező, szerinti az már mindenképpen kell teljesíteni. Hát nézzünk meg az üzleti életben, mert lényegében ott vannak mindig, ugye ember és ember között, mi az, ami kötelező, mi az, ami nem kötelező. Van egy olyan alapelv, aminek az a neve, hogy kinyán. Kinyán, ez körülbelül úgy szoktak lefordítani, hogy birtokba vétel. Ami azt jelenti, egyik oldalra azt mondanak a talmudi bölcsök, hogy illik. Ha mondtál valamit, az illik, ugyanakkor hangsúlyoznak, hogy nem kötelező. Mondjuk, ha én megígértem valakinek, hogy eladom neki a házat, a széket, a könyvet, bármit, akkor másnap, ha meggondolta magamat, nem kell tagadni a tegnapi ígéretet, azt kell mondani, igen, megígértem, de meggondoltam magamat. Ennyi, szerint ő nem tud semmit tenni ellene. Miért? Ugye a szó az csak elszáll. Mondtam, igaz? El is ismerem, bevallom, hogy mondtam, de hát csak mondtam. Addig nem kötelező, ameddig nem volt valamilyen birtokba vétel. Most természetesen a birtokba nem jelenti az, de megígértem valakinek, eladom a házat, ha eladtam már, akkor már kötelező, eladtam, akkor már eladtam. De van egy birtokba vétel, ami mondjuk például olyasmi, ha én szeretném megvenni tőle valamit, akkor én adok neki bármilyen tárgyat, nem az érték. És azt mondom neki, figyelj, ezt a poharat adom neked, és amikor te átveszel a poharat, akkor átszállt hozzám a tulajdonjog annak, ami ezer kilométerrel arra van. Szóval nem egy fizikai birtokbevétel, de az a lényeg, hogy itt már történt egy cselekedet. Én, akkor egy ilyen, mondjuk egy ilyen barterfélet csináltunk belőle. Az a lényeg, hogy nem maradt szóban. Én adtam neked ez, cserében kapok ezt. Hol szoktunk ezt alkalmazni? A házassági levélben, a ketubában
ugyanaz a fér vállal különböző dolgok, különböző dolgok a feleségevel szemben. Ha elválnak, ha meghal, ilyen, olyan, tehát ez, az is csak szavak. Az, hogy tényleg kötelező legyen, erre azt csinálunk, hogy a két tanú között valaki ad valamilyen tárgyat a vőlegének, ő átveszi, és ezzel azt az ígéretet, azt, ami benne van ebben a házassági levélben, az átszáll, és akkor erre nem tudja mondani, ezt csak mondtam. Nem, ez nem csak mondtam, hanem ez létre is jött. Volt egy szimbolikus birtokba vétel barter alapján. Ugye én adtam neked valamit, egy kipa, egy könyv, egy toll, bármi, aminek az értéke, minimális értéke van akár, és ezzel létre. De a dolog lényeg az, hogy szó, az, hogy én mondtam valamit, az nem kötelező. Addig, ameddig nem volt valamilyen kínja.
Bocsáss meg, hogy közbevágom.
Igen.
Ha már úgyis folyton ígéret, hogy emet egy hazudtunk, hogy ezt hogy lehet értelmezni, vagy használni.
Állj, itt nem erről van szó. Hazudni az egy másik fogalom. Itt arról van szó, hogy én megígérem, hogy holnap ezt fogom tenni, és holnap meggondolom magamat, és nem szeretném tenni. De az én azt mondom, ma múlt héten ezt tettem, az akkor hazudtam. Teljesen másik fogalom.
Csak ígéretek. Hát erről szó a hazudság, mert megváltoztatta az akkori ígéretét.
Mondom, ez a kérdés, hogy azt, hogy én megígértem valamit, akkor most mennyire kell ahhoz tartani magamat. Mondok, beszélünk az alapelveket, szépen menjünk végig a dolgot. Az első alapelv az, hogy én megígérem, hogy bármit teszek holnap, adok, veszek. Nem kell tagadnom azt, hogy én mondtam, hanem azt mondja, jó, tegnap mondtam, ma nem. Addig nem adtam, addig nem lehet biztos benne. Kivéve valami kinyanféle létre.
Ezt tudja a másik is.
Ez
mindenki kérte?
Hogy nem? Ez állahez, nem elő meglepetés. Ez le van írva nagy betűkkel, nagy méretű betűkkel, le van írva a tanulmányban.
Azt mondom a Ferinek, hogy megígérem, hogy holnap. Ezt csinálom, akkor ezt tudja, hogy gyakorlatilag még semmit nem jelent.
Hogy nem? Sőt, ez
a Talmud
mondja is, hogy az emberek tudják, és Talmud úgy fogalmazza meg, losom chadajte. Az ember soha nem épít arra, hogy a másik ember mondat valamit. Addig, ameddig nem cselekszik, az a klasszikus mondás, hogy a szó elszáll. És mindenki tudja, hogy a szó elszáll, bármit megbeszélünk, ki tudja, hogy holnap még ehhez fogja tartani magát. Kivéve, ha már cselekedtünk, akkor azt mondja, az ember azt mondja, akkor véglegesen elhatároztam, hogy így is így legyen. És az egész üzleti életben ez. Az egész üzleti életben a Talmud mindig ezt méri fel. A másik ember komolyan vette az egészet, vagy tudta, hogy ez komoly.
Az a lényeg, hogy akinek ígérem is tudja, hogy ez csak olyan.
Természetesen. És ami azt jelenti, egy sokkal komolyabb dolog, ami már elvileg megfelelne a törvény betűjének, de ha olyasmi van, ami átlátszik, hogy a dolog nem komoly, akkor azt mondja, a másik ember is tudta, hogy ez komolytalan. És akkor minden további nélkül lehet ezt megtámadni és visszalépni. De az, hogy a szó elszáll, az csak két magánember között. A Misna azt mondja, hogy a szentély kapcsán az nem lehet azt mondani, hogy a szó elszáll. A szentélyben senki nem játszik. Ha te mondtál valamit a szentély javára, mondtál, holnap viszek a szentélyben 10 000 forintot, adomány. Hát mondtam, na, ez így nem megy. Mert a szentély az egy komoly dolog. Szerintem egymás között, ma én ezt mondom, holnap mást mondom. Szentélyvel ez nem így, mert ez az első dolog. Ez következő lépés, az van írva a különböző respánzók, különböző rabig azt mondják, hogy ez nem csak a szentélyre vonatkozik, minden ilyen vallási intézmény, zsinogóga, jösíva, vagy arra is vonatkozik ugyanaz, hogy én megtettem egy ígéretet, akkor azt kötelező ezt teljesíteni. És ami még érdekesebb, hogy ez még jobban ki van bővítve, az lényegében, amit az ember egy másik magánembernek mond, akkor az nem biztos. A közösség, közösséggel szemben, ha én mondtam, akkor az már teljesíteni kell. Mert megint a közösség ez egy komoly dolog, a közösség az, amit viszi az egész életet. Tessék? Nem arról van szó, hanem mondtam, épp ezt mondtam. Nem kell tagadnom, mert magánembernek mondtam valamit, nem kell tagadnom, igen, ezt tegnap mondtam. És ma másképpen gondolok. Ennyi az egész. De tegnap, igaz? Én tudom, hogy tegnap így gondoltam. De az a tegnap így gondoltam, hogy így is mondtam, az nem kötelez engem ma. Miért? Mert meg egy két magánember tudja, hogy egyik nap így, másik ember az. Eszembe jut, hogy volt a kalozsvári rabbi, Klausenburger rabbinak neveztek, és ő hihetetlen zseni. Ő volt a harmadik rabbi Kalozsváron, volt neolog, volt ortodox, és aztán volt haszid. Mert a haszidok kiváltak az ortodox hitközség. Ő volt a haszid. Hihetetlen nagy zseni volt. És ő mindig mindenkin drósad, és mély talmudi dolgokat magyarázott, és egyszer azt mondta, de rabbi úr, 5 évvel ezelőtt ebben a témában pont ellenkező magyarázat mondta. Azt mondja, mi vagyok én? Egy szomár? Élek, gondolkodok, és másképpen magyarázom. Hát ez teljesen természetes. Én nem kell tagadnom, hogy 5 évvel én magyaráztam. Én újra gondoltam a témát, most ellenkező irányban láttam ezt, tudom ezt megközelíteni. Ezt nem kell tagadni. Szóval én élek, és gondolkodok, és ez másképpen. De, és ahogy mondtam, a lényeg az, a másik ember se veszi komolyan. De, szentével szemben, intézménnyel szemben, a közösséggel szemben, ott nem mondhatjuk. Mert az ember tudja, hogy a közösség ez óriási nagy felelősség, és minden, ami meg van beszélve a közösséggel, a közösség képviselőjével, az érvényes. Érdekes, hogy a klasszikus leírás mindig úgy van, hogy a közösség, most a zsidó közösségről beszélünk, azt mondja a Talmud mindig, a Megillá traktátus és más, a közösség az 7 vezetőből áll. Ez érdekes, az 7-es. Siva Tuvei Ha'ir. A vezetőség az mindig 7 emberből állt. Szintén egy ember egyedül az ki van zárva, de 7 emberből állt. De erre az van írva, nem, hogy az ember tesz egy ígéretet a közösség képviselőjének, az nem jelenti az, hogy ott kell, hogy legyen mind a 7 képviselő. A képviselő testületnek egy része az is elég ahhoz, hogy az ember komolyan vegyen a tárgyalást. Például a 3-an vannak adott, bőven elég az, hogy tényleg ez egy komoly tárgyalásnak számít. Érdekes dolog az, hogy egy ember egyedül egy ilyen ügyvezető igazgató, ez nem nagy a szerepel ide halakában. Mindig egy ilyen egy testület az, aki vezet és aki dönt, és akinek a döntése érvényes. Szóval erre van írva, hogy minden dolog, ami a közösséggel szemben tesz az ember ígéretet, azt teljesíteni kell. Ami azt jelenti, ebből a szempontból, most vissza ide mondjuk a politikában egy pártnak vagy egy jelöltnek, itt az egész nagy közösségnek teszed ígéretet, akkor nem tud arra hivatkozni, hát tegnap mondtam, ma másképpen gondolkodok. Nem, hát ezt a tetteled ígéretet, akkor az elvileg...
De hát ebben a közösségben nem csak zsidók voltak, úgyhogy...
És
akkor is érvényes?
Miért nem?
Mert azt mondtad, hogy itt egy zsidó
közösség. Nem, itt ideje. Általában a Talmud nem tárgya arra, amikor az ember tesz egy ígéretet a nem zsidó közösségnek, mert ott állami törvények vannak, ott nem kérdezik meg a talmudi bölcsöt, hogy most hogy kell. Mindig a kérdés mindig ott merül fel, a mind a két fél zsidó, erre eljönnek a rabbihoz, és megkérdezni, mi a véleményük, akkor ezt tárgyalja a Talmudot. De nem azért, mert a nem zsidó közösséggel kevésbé fontos ez.
Törvény.
Csak mondom, a Talmud nem tárgyalja, a Talmud azt tárgyal, ha minden esetet akkor nézi a Talmud, ha mindkét félre vonatkozik a halacha, akkor lehet róla véleményt mondani. De hiába mond az ember véleményt abban az esetben, hogy a másik fél azt mondja, hogy én nem vagyok zsidó, és akkor Ne mondja ne nekem a talmudi bölcsön, hogy kell csinálni. Tehát ez ebből a szempontból. De van egy másik, probléma itt, ami miatt mégse érvényes, mégse lenne érvényes egy ilyen ígéret. Az pedig az alapelv, amit davar se lo bál olam. Ami azt jelenti, hogy mi van akkor, ha nem csak egy ígéret, hanem valamilyen kinyán birtokba vétel, valamit úgy, hogy a jövő, klasszikus példa a Talmudban azt mondja, én eladom neked a jövő évi termés. A jövő évi búzat, beszéljük meg, ennyi az ára, csináljon kinyánt a jövő évi. Nem ami most van kint a mezőn, hanem hogy rákövetkező év. Ami most még nem létezik. Azt mondja a Talmud, hogy olyasmi, ami nem létezik, arra nem lehet kinyán csinálni, az semmiért. Ez még nem létező dolog, az csak a gondolatban benne van, azt nem lehet eladni. Ha az ember türelmesen kivárta, meg lett, azt mondja, hogy kérem a termés, hol van a termés, hol vagy te? Komolytalan volt az egész tárgyalni egy olyan dologra, ami még nem létezik. Mi azt jelenti, hogy elvileg olyan helyzetről, olyan konkrét dolgokról beszélni, ami még nem léteznek, hanem ami a jövőben ott is nehézebben lehet akar itt, hogy érvényes legyen, de ezen a vonalon nem tudunk tovább menni. Miért? Mert más, amikor arról van szó, hogy én eladom neked a termést.
Értettem, hogy de vár se lóbál,
ami még nem jött a világ.
Nem davar se ló, hanem davar se
ló. Davar, egy dolog, se lóbá, ami még nem jött, laulám a világra. A világ még nem létezik. Nem létező dolgot nem lehet eladni. De a különbség az, ha azt a tárgyat adom el, ami még nem létezik, az tényleg komolytalan. Kivenne komolyan egy ilyen dolog. Ha pedig nem a tárgyad, hanem én elkötelezem magamat valamihez, én már létezek. Ugye? Én nem, a búza nem létezik, de én létezek. Akkor a kérdés, hogy mi az, ami ha tárgyaltunk a búzáról, akkor tessék, a búzával tárgyalt. Én nem, hanem a búzáról volt szó. Azt mondom, én teszek egy ígéretet. Semmi köze, hogy fél év múlva, egy év múlva, öt év múlva, így is így, ha én létezek, akkor tudom magamat elkötelezni mag, és ezért ebből a szempontból ez érvényes. Két külön dolog van. Egyik dolog volt, közösségnek még kinyán nélkül semmiféle konkrét tranzakció alapján is érvényes. Aztán egy másik szempontot felhoztam, hogy egyáltalán lehet érvényes olyan dologra, ami még nem létezik. És azt mondom, hogy lehet, mint ígéret, mint elkötelezettség, az lehet. Közösségnek elég szóval, magánembernek valami tranzakció. Azt jelenti, hogy képes két magánember megállapodni a jövő évi tervésről, ha nem a termés a téma, hanem én vagyok a téma. Én nekem el kell adnom neked a termés. Szóval így ebből a szempontból...
Akkor is kell adni valami.
Igen, ha nem akar, az nem érvényes. Most van egy másik dolog itt, de a másik dolga nem is hozom fel, az pedig szitumta. Szitumta, ez egy érdekes fogalom, ez egyébként a kibővítése az egésznek. A Talmud azt mondja, ha az üzleti életben konkrét dolgok, szokások alakultak ki, ami már bizonyos szempontból egy ilyen birtokba vételnek számítana, valamilyen cselekedet, akkor természetesen akkor is, ha nem felel meg teljesen a kinyán fogalomnak, akkor az érvényes. Erre a Shulchan Aruch ad egy példát, mi van abban az esetben, ugye valakinek van raktáron 1000 hordó bor. Ha én azt mondom, az első, a negyedik és a tizediket kérem, erre másnak jön, azt mondja, kértel, de hát
úgy gondoltam, hogy az első, negyedik, tizediket nem kapsz. De, ugye, mert nem csinált kínját. Ha valami birtok van, valami barterféle, akkor az érvényes. De kialakult egy olyan dolog, mondja a Talmud, hogy az ember, amit ő megbeszél, akkor oda megy a hordóhoz, és jellel egyet, mit tudom én, tollal, valamilyen jellet tesz rá. És ez az üzleti életben, most nem a zsidó üzleti életben. Általában az üzleti életben, ha te már jelleltel, az olyan, mint a már a tiéd lett. Akkor a halahe is elfogadja. Miért? Mert a dolog lényege az, hogy nem csak szó volt, hanem cselekedet volt. Igazad nem volt birtokolítva, mert nem került haza, én csak jelöltem. De mindenképpen az üzleti életben ez már számít valami, akkor a halahe is elfogadja, mert ezt így szoktak. Természetesen ezt nem lehet itt ilyen a politikában behozni, felhozni, mert a politika pont az a szakas, hogy nem kell teljesíteni. Azt jelenti, hogy a politikában az van, az ember azt mondja, hogy igen, 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 sok ígéret, ez a 10%-et teljesít, akkor boldog leszek. Ami azt jelenti, hogy ez alapján azt lehet mondani, hogy a bevett szokás az, hogy semmit nem kell tartani. Ezért ez az egész tumta vonala nem lehet menni, de mindenképpen arra igen, hogy ma az üzleti életben természetesen lehet eladni futureket és commodityket és mindenféleket lehet eladni. Ha ez egy elfogadott dolognak számít, és ez kötelez engem az állami törvény az üzleti életben, akkor Allah is elfogadja azt.
Tehát a politikában a közösségnek ígér.
Igen, csak mondom. Egyik, halakhikusan egy közösségnek tett ígéretet teljesíteni kell.
És erre, a politika az kifejezetten arról szól, igen, hogy egy közösség.
Ezt mondom. Szituntam nem, mert akkor azt lehet mondani, hát a legtöbb esetben nem teljesítik, így vagy úgy. De akkor hagyjuk. Mindenképpen a közösségnek tett ígéretet azt teljesíteni kell, és így halakhikusan teljesíteni kell. Egy esetben olvastam Pinszki rabbi. Pinszki rabbi 1932-ben Litvániában Valkin volt a neve. Hozzá volt egy olyan, hogy volt az ortodox. Valami ortodox párt volt az. Nem egyértelmű volt nekem, hogy most egy ilyen városi, vagy ilyen országos párt volt ez. De mindenképpen indultak, és erővel, szóval sikerült valamilyen hatalomra kerülni, és valahogy ők a baloldali, nem vallásos, az van írva baloldali, de kicsit a szövegből úgy tűnik, hogy ez egy másik zsidó párt volt, de nem volt vallásos. Vagy csak baloldali, nem tudom, mindenképpen egy másik párton összeálltak, ami elvileg nem felel meg az alap ortodox pártnak. És azt kérdeztek, hogy most mi van. A rabbi azt mondta, joga van a pártnak lemondatni ezeket a képviselőket, mert mivel az alapelvek ellen mentek, és alapelvek az köteleznek, és lehet őket lemondatni. Mi azt jelenti, akkor alapjában véve abban kell kiindulni, hogy tesz neked ígéretet, akkor azt teljesíteni kell. De, mivel a dolog lényege az, hogy mit mondtunk, abból indultunk ki, hogy mind ennek az alapelve az, a másik fél komolyan veszi, vagy nem. És itt, ezt már nem lehet ilyen pontosan előírni, mindenképpen az embered olyan ígéretet tesz, hogy én egy hónap alatt itt az édenkertet hozzak le, és egy paradicsom lesz, ami egyértelmű, hogy senki nem veszi komolyan, akkor természetesen nem erről van szó. De amikor egy komoly programmal előáll, ami reális, ha ő ragaszkodna ahhoz, és nehézen dolgozna, akkor elvileg lehet teljesíteni, ez nem csak ilyen ígéreteket a levegőben, akkor arra vonatkozik az, hogy a másik fél komolyan veheti. De amikor olyan ígéretet tesz, hogy jó, holnap itt adó nem lesz, nullára viszem le az adót, mindenkinek adok ezreket, milliókat, akkor mindenki látja, hogy ez nagyon átlátszik, hogy ez csak választási ígéret. Mikor egy program, egy komolyan kidolgozott program áll elő, akkor elvileg azt most, akkor mindig a nagy kérdés az, akkor ugye eddig beszéltünk az elvekről, az elveket komolyan kell venni. Igen ám, de van egy másik fogalom az elv mellett, az pedig a kompromisszum. Ami azt jelenti, igazad van egy elv, és igazad szeretnék ragaszkodni az elvhez, de a helyzet olyan, hogy jobban fogok én járni, jobban fogunk mi járni, ha egy kicsit nem ragaszkodunk annyira az elvekhez. És a kérdés itt, hogy...
Kérdés az, hogy az én vagy a mi? Mert jobban fogok én járni,
igen,
vagy
igen,
jobban fogok mi járni, ez nem ugyanaz.
Akkor az a kérdés, hogy nézzünk meg először a zsidóságban az egész kompromisszum fogalom, hogy hol, meddig lehet, hol lehet elmenni kompromisszumra. Első dolog, nézzünk meg a kompromisszum a perben. És aztán nézzünk meg itt vallási elvekben. Ugye ketten jönnek a bírósághoz, rabinátushoz, hogy mit tudom én, tartozik nekem 10 millió, vagy nem tartozik, a másik azt mondja, nem tartozik nekem semmire. Erre azt mondja a Talmud, de többször, hogy első dolog próbálni kell, a rabinak próbálnia kell, azt, a rabi ugye egy rabi egyedül nem dönthet, hanem három tagú bézdén kellett legyen, próbálni kell őket rávenni arra, hogy menjenek be a kompromisszumba. Azt jelenti, a kompromisszumban, mondja a Talmud, ott az jobb, és valahogy ilyen kifejezés van, mint a több igazság lenne a kompromisszumban, mint amikor ki kell mondani, igen vagy nem. Miért? Mert minden probléma összetett, és van több oldala, és elképzelte valakinek majdnem igaza van, de nem teljesen. És itt hely van a kompromisszum. Tehát 10 milliót követelsz, ő pedig azt mondja, nem tartozik neked semmi, de hát jó, akkor legyen 7 és 3, vagy ilyesmi, mert mindkettennek az érvelésének lehet igazat adni. Illetve abban a szempontból is, mert mindketten úgy éreznek, hogy nem veszítettek el. Teljesen, és akkor így, érdemes volt, és még sikerült valamit elérni. Nem, teljesen, de legalább valamit értelmez. Azt hiszem, praktikusan is, és valahol igazság szempontjából is valahogy ez jobb. Csak valamikor visszaérnek ezzel, és azt mondja, jó, kompromisszum. Te követel az 10 milliót, ő azt mondja, nem tartozik semmivel. Jó, fizessel 9,9 milliót. Kompromisszum. Tehát az csak kijátszva a kompromisszum fogalmat. Jó, kapsz te 100 ezeret, és tessék. Szóval ez nem kom. De mint a kompromisszum, tényleg az ember azt mondja, mérlegellek egy kicsit itt az inkább egy dolog, ami megy. Ez a kompromisszum itt a perben, és ezt a halakha nagyon-nagyon erősen előírja, hogy próbáljon a bézdin kompromisszumot, ha lehetséges. Ha semmi körülmények között nem megy, nem fogadják el, vagy ilyen, mert kompromisszum, ez azt jelenti, hogy a rabbi erre nem tud igazán kötelezni. Mert azt mondja, ez a halakha azt mondja, neked van igaz, akkor ez kötelező. De én azt mondom, csináljunk így, hogy ki vagy te. Ha mindketten belemennek a kompromisszumba, akkor ez lehet, ez egy ajánlatos, de nem lehet erre kötelezni. Most. Ez jó, hát ez az üzleti élet. Mi van akkor, amikor elvekről van szó? Milyen kompromisszumot lehet kötni? Most az igazság az, a Shulchan Aruch tele van mindenféle kompromisszumokkal. Ugye, egy kicsit be kell vallani, hogy a Shulchan Aruchnak, a zsidó jognak, az ortodoxiának nincs jó piárja. Mindenki tudja, hogy kőkeményen, minden törvény kőből van vésve, annan nem, nincs semmi mozgástér jobbra vagy balra, ez hihetetlenül merev és szigorú. De a valóság az, hogy ez nem így van. Mert azt jelenti, egyik oldalon vannak elvek, ami körbe van vésve, és ennek ellenére van meg mozgástér. De hogy? Hogy lehet mind a kettőt képviselni egyszerre? Hogy isteni törvények azok mindenképpen kötelezőek, és a másik oldalon még van egy kis mozgástér, ha szükség van. Két ismert fogalom van Allahában, ahol egyik sáthathák. Sáthathák, amiket kényszerhelyzet van, akkor Allah azt mondja, kényszerhelyzet van, akkor már ezt is lehet. Még nagyobb kényszerhelyzet, akkor még ezt is lehet. A másik eset, amikor sáthathák, az a hesszed merúga, hogy nagy káról van szó. És ez főleg nagyon sokszor fordul elő, amikor egy állat kóser vagy nem kóser vágás után, akkor azt kell nézni, hogy milyen nagy a kár. Ez elvileg nem kóser, de nagy a kár, akkor már félig kóser. Még nagyobb a kár, akkor még kóserebb. Ugye, ez ilyenkor a rabbi szokott megnézni mondjuk a vesét, a tüdejét az állatnak, és mielőtt kimondja, azt mondja, mondd, ugye mondjuk ez általában itt szokott lenni, a Shabbatra szoktak levágni egy csirket, és akkor elmennek a rabbihoz, azt mondja, csütörtök délután van, mondd is, mi van ezen kívül, mi van otthon? Hát üres a ház, mindenki csak erre számít. Aha, jó. Vagy azt mondja, hát öt csirket vágtuk le, ez egyik. Az másképpen a hangzik. Vagy mit terveztel ezzel csinálni? Mit terveztem? Azt terveztem ezzel csinálni, kimenni a piacra, eladni, és akkor valaki is pénzben, hogy bejön, tudok bevásolni a családomnak. És más? Nincs más. Ez van. Erre a sábaszra más bevételem nincs. Akkor azt jelenti, húha, akkor másképpen kell. Akkor másképpen. De hogy lehet? Hogy lehet kimondani valamire, ami nem kóser, vagy kóser? Vagy hogy lehet kimondani valamire, ami nem szabad, vagy szabad? És itt le kell mutatni a két oldala dolognak. Az egyik oldala az, hogy tényleg, isteni törvények az a kötelezőek. Azon nem lehet módosítani, ami azt jelenti, ha egyértelműen le van írva, hogy ez is ez tilos, akkor az tilos. Sok olyan eset van, ami már nem egyértelmű az eredeti leírás. Ugye van mindig egy eredeti leírás, amiből kiindulunk. Ez is ez, ilyen és ilyen körülmények között az tilos. Ha így van, az 70%-ban hasonlít az eredeti leírásnak. Erre a legtöbb vélemény azt mondja, 70% megfelel ennek az eljárás, ez is tilos. De már van egy vélemény, mondjuk Maimonides, aki azt mondja, a 30% eltérés elég ahhoz, hogy ez már szabad. De ezt nem fogadunk el, ezt teljesen elutasítunk, nincs igaz a Maimonidesnek. Mi van akkor a 40%-at tér el, akkor már két-három vélemény van már, aki megengedi, de mindig 10 híres kodifikátor tiltja. És ha 50%-ba tér el, akkor már 50-50% a bölcsek között. De mindig állok azt mondani, de mégis mi elfogadjunk ezt a véleményt. Most, mi van akkor, a kényszerhelyzet van, vagy ha nagy a veszteség, vagy ilyesmi, akkor mindig lehet, akkor lehet, Maimonides véleményt arra lehet építeni. Ha ilyen a helyzet, akkor arra lehet. Ha még rosszabb a helyzet, akkor Maimonides egyedül is megfelel annak, hogy tudjunk rá támaszkodni. Azt jelenti, így van a rugalmasság, nem abban van, hogy ami tilos, az félig szabad. Ami tilos, az tilos, de hány olyan eset van, ami 100%-ban megfelel a tilalomnak, akkor mindig azt kell nézni, hogy tér-e el annivel, hogy már vannak vélemények, akik ezt megengedik. De ott is kell tudni mérlegelni, hogy minden vélemény mennyire megalapozott. Vannak olyan vélemények, amire nem lehet építeni.
Ki mondja meg, hogy melyik vélemény mennyire?
Ez már a Shulchan Aruchban
le van. Ki mondja meg, hogy a Maimonides ez most elég megalapozott?
Ez nem névre megy, hanem mindig konkrétum, hogy érvelt, Ha valaki azt mondja, ha 30%-ba tér el, akkor már szabad. De mi alapján? Mert a Talmud így is így mondja, és ez alapján lehet következtetni azt, a 30%-ba eltérés.
Ez lehet, hogy az egyik rabbi azt mondja erre a konkrét eset, hogy igen, ez szabad, a másik meg ugyanerre a konkrét eset.
Először maradjunk még a Shulchan Aruchban. Maga a Shulchan Aruch is figyeli, és úgy írja le, úgy idézi a véleményeket, és abban lehet már látni, hogy milyen a rangsor. Például, van olyan vélemény, ami az Shulchan Aruch nem is idézi. Az nem is idézi. Azt jelenti, annyira ki van zárva, hogy nem is említi meg. Van olyan vélemény, amit ugye a Shulchan Aruch az a két szerzője, de a fő szerzője van a rabbi Yossif Karo. Yossif Karo mielőtt írta a Shulchan Aruch, ami a tömör törvénykönyv. Először írt egy másik törvénykönyvet, ami a Beit Yosef. Van olyan eset, utána ezt a Beit Yosefet tömörítette, kihagyott belőle kérdés válasz, akkor csak írt egy törvénykönyvet. Van, amikor nem idézett törvényt, egy véleményt egyáltalán. Van, amikor idézi a Beit Yosefben, utána nem idézi a Shulchan Aruch. Itt már megvan említve, de itt már nem. Van, amikor idézi már a Shulchan Aruchban, és erről van két vélemény, és az, mi elfogadjuk a másodikat. Ha idézi mind a kettőt, miért idézi mind a kettőt, amikor odaírja, mi elfogadjuk a másikat? Ami azt jelenti, tudjál, ott van még egy, és a szükség van rá. Vagy valamikor azt mondja, nem azt mondja, hogy elfogadod a második, a szokás követi a másikat. Ugye ezek a finomságok, hogy idézi, és utána azt írja, de ez nincs elfogadva a halakában, ez egy erősebb kifejezés. Idézi, és azt mondja, mi inkább a másikra hagyatkozunk. Vagy a szokás a másikat követi. Ezek a finomságok mindig arra utalnak, mennyire lehet figyelembe venni a másik. Van, amikor csak idéz két véleményt, és nem mond, melyiket kell követni, és van egy kialakult szokás. Erre azt mondja, de Shulchan Aruch maga se zárja ki a másikat, egyáltalán nem zárja ki, és így kell mérlegelni. Ami azt jelenti, két ember jön a rabbihoz, ennek azt fogja mondani a rabbiat nem kóser, ennek azt fogja mondani a rabbiat kóser. Miért? Mert a halakha elfogadja el, az nem kóser. De ő nála olyan rosszak a körülménynek, hogy itt már lehet figyelembe venni a másik véleményt is.
Fordítva is igaz, hogy egy ember elmegy két rabihoz, és az egyik azt mondja, hogy ez kóser, a másik azt mondja, hogy nem kóser.
Az igen, de tilos. Aha. Tilos elmenni két rabihoz. Miért? Ugye, mert Isten, az Isten személyesen nem lehet megkérdezni. Az Isten átadta a szót a rabiknak. Akkor nem lehet ezzel játszani, mert az van írva, egyszer a rabi kimondta, akkor utána nem lehet megkérdezni a másik rabi. Azt mondja, a másik rabi utána azt mondja neked, hogy szabad, akkor neked még mindig nem szabad.
De ez lehet elvileg.
Igen, nem, de hát tiltja, azt jelenti, az első rabit, akit megkérdezte, természetesen a kompetens rabi, aki ismeri a Shulchan Aruchot, ha ismeri és megalapozod a vélemény, akkor ez az, ami kötelez téged. Csak természetesen van az ember, aki azt mondja, hogy mindig a legszigorúbb véleményt kikérem, és ezt elmegyek ehhez a rabihoz, aki mindig a legtisztább és a legszigorúbb véleményt követ. A másik az, hogy én mindig ehhez a rabihez megyek el.
Én ott a jobbat kapok.
Ő mindig mérlegel, és ő mindig hajlik mindig a másik véleményt is figyelembe venni. Ami azt jelenti, hogy a törvényekkel nem lehet változtatni, de elég sok mozgástér van, ha kell, a szükség, a kötele, a kényszer, ha muszáj, ha ez, az. Azt jelenti, hogy és ez az, ahol mindenféle kompromisszum. Van egy érdekes kérdés. Mondjuk, hogy én egy borkereskedő vagyok. És valami történt a borral, kérdés, hogy kóser vagy nem kóser. És ez egész pénzem benne van, és egyébként is nem vagy, állek én jól. Elmegyek a rabbi, azt mondom a rabbinak, figyelj rabbi, az egész pénzem, 10 gyerek van otthon, és mindjárt itt az ünnep, és hát tényleg kényszerhelyzet, megnézi, tényleg ezt meg lehet engedni. Akkor itt van 50 hordó bor, ami azért lett kóser, mert én rossz helyzetben vagyok.
Erre jön a Feri hozzám vásárolni, de a Feri jó módú, és mindig a legjobbat és a legkóserebbet keres magának. Jogam van-e nekem eladni ebből a borból? Mert ez a bor nekem kóser, neki elvileg nem lenne kóser. De ha azt mondom, hogy ez a bor csak nekem kóser, azt mondja, nekem meg kell innom minden 50 hordó bort, mert senkinek nem tudom eladni. Mert neki, ő nem szegény.
Hát, ugye egyszer azt mondtad rá, hogy kóser.
De Rabbi csak nekem mondta a kóser, mert én rosszul állok. Ugye azt mondjuk, mondom a kérdését kicsit másképpen. Valami történt ezzel a borral, nekem van 50 hordó bor, és neked is. Mindketten jövünk a Rabbihoz. Akkor nekem azt fogja mondani, hogy a Rabbi kóser. Neked azt fogja mondani, hogy nem kóser. Igen, mert itt figyelembe kell venni az én rossz helyzetemet, itt pedig hál' Istennek minden rendben van. Jó, ez értető?
Eddig
értető. De minden akkor csak én jövök, és a Rabbi azt mondja, nekem ad kóser, de az, aki fogja vásárolni tőlem, neki a Rabbi nem mondta, hogy kóser, mert ő jó módú.
Azt nem értem, hát ha nekem azt mondta, hogy kóser.
Igen,
akkor ez...
Miért? Mert mi nem veszünk most figyelembe az összes véleményt, egy véleményt most ilyen helyzetben szabad kiadni.
Ez a bor kóser.
Az én kóser,
de... Én valakinek, hogy én kóser bort adok, mert ez a miatt mondta.
Nem azzal a tudattal mondta rá a Rabbi, hogy kóser, de te majd elfogadod.
Miért kóser ez a bor? Mert én szegény vagyok. Ami azt jelenti, hogy elvileg mindenkinek, aki gazdag, neki nem kóser ez a bor. Igen ám, de így nem lehet mondani, mert ha igen, akkor nem tudom ezt eladni. Erre muszáj mondani, erre valahogy muszáj azt mondani, hogy egyszer a Rabbi azt mondta, nekem ad kóser, akkor nekem jogom van ezt eladni.
Igen.
Igen, mert mindig az a kérdés, mi van akkor, ha valaki bejön a borba, és azt mondja, kérem, a legkóserebb borod, ami van. Húha, a legkóserebb bor. Mit mondtam? Milyen bort kérdtek? Én kérek olyasmi, jön a Pészak, és olyan bort kérek, ami olyan kóserebb, kóserebb állat.
Miért van kóser és kóserebb?
Nem, hát most mondtam. Az a kóserebb bor, mondjuk számra mondjuk. Az a kóserebb bor, ami mindez 5 véleménynek megfelel. Az csak 90% kóserebb, ami csak 4 véleménynek felelnek. Komoly véleménynek. Nem muszáj mindez 5 véleménynek megfelelni. De ez csak 4 véleménynek felel meg. Az is még kóser, a 3 véleménynek felel meg, mert mindig a többség az 5-ből. De az épp ott kóser, az már csak 51%
kóser. Ja, mondjuk van egy család, aki glatt kóser, aki csak kóser
volt, ízik. Glatt kóser azt jelenti, hogy 5. Mind az 5 véleménynek.
Tehát akkor a Zolti, a Feri elmegy a izéhez, Rabihoz az azt mondja, hogy ez a bor kóser, és ő mégse ihatja meg, mert... Mégse annyira kóser.
Nem, a Rabbi neki mondta, hogy kóser, azt jelenti, hogy figyelembe vett őt is. És van, amikor a Rabbi azt fogja mondani, kóser, de nem glatt kóser. Pont ez a fogalom. Kóser, de nem glatt kóser. Azt jelenti, el lehet adni, de itt már jelezni kell az embereknek, hogy ez nem 100%-os. Valaki azt fogja mondani, ez nekem jó, valaki azt mondja, nem, én kérek olyasmi, ami glatt kóser.
Pont is mondta, hogy mi ezzel mennyit veszek szükséget.
Tessék,
glatt kóser bort.
Igen. Szóval még egyszer. Azt lehet variálni, amikor vannak vélemények, a Shulchan Aruch helyet ad ennek is, annak is, annak is, és azt lehet mondani, hogy ez még elmegy, Bnei Brakba ez nem megy el, de Győrbe igen, ma 100 évvel ezelőtt Győrbe se. Szóval itt miért? Mert kóser, glatt kóser, amikor figyelembe veszek olyan véleményt. És itt még egy dologra van szükség, ami nagyon-nagyon fontos, és ez egy olyan dolog, erre szoktak mondani, hogy a Shulchan Aruch 4 részből áll. 4 kötet, 4 részből áll. Nagyon-nagyon fontos, hogy a Rabbinak ismerjen az 5. is. Mert azt jelenti, hogy józan eszet használni. Ami azt jelenti, nagyon sokszor van egy olyan kérdés, ami nagyon könnyen lehet megengedni. Nincs igazi előírás ennek, ami teljesen tiltana ezt. Igen ám, azt én megengednem, a következő lépés az lesz szombatszegés. Miért? Mert én tudom, hogy ez a két helyzet egyáltalán nem hasonlít egymáshoz. De egy ember, aki nem olyan tanult és járatos a halakhában, azt hiszi, hogy a két helyzet ez teljesen az.
Ha ez megvan, nem, akkor az is megvan engedve. Ilyenkor a rabinak mérlegelnie kell, hogy kinek mit mond. Kinek mit mond. A Talmudban van sokszor olyan kifejezés, hogy ezt nem szabad mondani egy amórec előtt. Egy tudatlan előtt. Miért? Mert ő képes félreérteni, és erre van az a közmondás, hogy egyszer Edám Orac mondta, ki tudja menni mindent szabad, csak nem mondanak meg nekünk. Ami azt jelenti, a rabinak nem előtt csak azt hallani a kérdés, megnézni a suhanárokban, azt mondja, szabad vagy nem szabad. Azt kell nézni, ha most kimondja azt a szót, hogy szabad, milyen lesz ennek a következménye? Ha ez is szabad, akkor ó, ez egy más dolog is szabad, pedig nem. De ugyanakkor okosan kell válaszolni, mert a rabinak nem szabad mondani, hogy tilos, amikor halacha megengedi, én azt kell mondani, inkább nem, próbáljuk ezt elkerülni, vagy félig megengedni. Ez amire mondanak, hogy használni kell az ötödik részt a sófanárokból, hogy mérlegelni, kinek mondja, mit mond, hogy mondja, vagy van olyasmi is, például a Feinstein rabbi, úgy többször idézte már a Feinstein rabbi, volt a második világháború után egyik leghíresebb rabbi, New Yorkban élt, orosz származású. Ő bizonyos kérdésekre azt szokott válaszolni, ezt írásban nem válaszolok erre. Tessék telefonálni nekem, elmondom neked. Mert ettől leírta, utána nem tudja meg visszavonni. Az illető megmutatja valaki másnak, és akkor már ő másik már épít erre. Vagy, amikor leírja, azt mondja, igen, de ezt hangsúlyozom, ez csak neked, és csak most, és ez egyáltalán nem lehet használni hasonló helyzetekben. Még akar is, ha úgy tűnik, hogy hasonlít, én azt mondom neked már most, hogy ez nem hasonlít semmihez. Ugye, mert ezt kell mérlegelni. És itt van az, ahol nagyon eltérő lehet két rabbi. Egyik rabbi ilyen liberális, és azt mondja, másik ember nem fogja félreérteni. És a másik rabbi azt mondja, nem, itt nagyon lehet félreérteni. Ez csak mérlegeles kérdése, nem is tudás kérdése. Mérlegeles, mennyire félreértető ez a döntés, vagy nem. És ezért simán lehet, hogy két rabbi másképpen fogja látni. Illetve, ahol sok a tanult ember, Bnei Barakba vagy Brooklynba, ott kevésbé lesz félreértető, mert itt mindenki járatos egy kicsit. Budapesten inkább félreértető, mert nem, nincs olyan sokan, akik alaposan ismernek a törvényt. És ezeket a dolgokat mindig kell mérlegelni, és itt lehet kompromisszumot kötni úgy, a hiába vallási elvekről van szó, de mégis keresni kell, és találni ilyen olyan véleményt, de nem mindig lehet olyan véleményt számításba venni, ami nem halacha, csak akkor, amikor halacha eleve helyet ad a másik véleménynek. Ezek mondom, itt van a kompromisszum lehetősége. Aztán van egy másik dolog, aminek az a neve harab mi uto. Két rossz között még az, ami kevésbé rossz. Ami azt jelenti, itt kiút nincs, és mégis valamit kell tenni, akkor inkább ez, mint az. Mind a kettő nem jó, de inkább ez, mint az. Például, mondjuk egy példát Sábeszről. Sábeszkor nem szabad utazni. De. Ha életveszély, életmentésről van szó, az egy micva. Ezt már többször idéztem, ami írva van a Talmudban, Maimonidesben, a Suhanárokban, ahol életmentésről van szó, ne próbáljunk egy gyerekkel, vagy valakivel ezt csinálni, hanem a rabbi legyen az, aki megszegi a szombatot, mert mutatni mindenkinek milyen fontos dolog életet menteni, nem? Az egy micva. És ezt tanulja, és voltam egy ilyen esetnek. A zsinagógában Sábesz reggel, valaki szívinfarktus kapott, és embereket kicsit ilyen másodpercet, kicsit... Hogy van ez most? Bejött a rabbi, és látott valami nem... Mi történt? Azt mondja, hát valaki szívinfarktus, erre ő volt az első, aki jutott a telefonhoz, és telefonált, és rögtön jött a menzőzem. Nem erről van. Ha valamit mondja, mi van akkor, ha valaki mégis utazik szombaton? Akkor azt mondom neki, figyel, utazni szombaton nem szabad. De sokkal rosszabb dolog, az ember maga vezeti a kocsit, vagy csak
járműre felszáll, ott a buszra, vagy metróra, ahol nem ő vezeti. Szerintem mind a kettő nem szabad, de ez jóval könnyebb az, amikor felszáll egy buszra, vagy ilyesmi. Azt jelenti, hiába mind a kettő, akkor is kell tudni mérlegelni, és ha valakit képes vagyok lebeszélni arról, hogy innentől kezdve ne ő vezessen a kocsit, hanem csak busszal járjon, akkor nagyon sokat könnyítettem a szombat szegésen. Ez is egy olyan dolog, de természetesen itt is kell vigyázni, mert az ember azt fogja mondani, hogy a rabbi azt mondta neki, utazzon busszal. De nem ezt mondta neki a rabbi. A rabbi azt mondta, ha utazol már, akkor inkább busszal, de nem magánkocsival. Ez is valahol egy kompromisszum. Ott figyelembe kell venni azt is, hogy nem felel meg az előírásnak, és akkor is kell tudni különbséget tenni két dolog, melyik a helyesebb, melyik a kevésbé helyes, mert busszal utazni nem olyan igazi szombatszegés, mint vezetni a kocsit, az ember elindítja a motort és minden. Most természetesen ezek a fajta kompromisszum elveket természetesen így, ilyen szinten nem lehet átvinni egy ilyen politikában, vagy ilyesmi, de természetesen ott is ugyanez van, hogy a kompromisszum az embernek képes kell, nem lehet falnak menni, hanem mindig kell megnézni, mi az ideális, azt mondja, mi az, ami teljesen megfelel az elvnek, és mi az a reális, és mennyit lehet elérni. És ez teljesen megfelel még, ez még bőven benne van abban a fogalomban, hogy teljesítem az ígéretemet, még akar is, ha nem 100%-osan, hanem csak 70%-ban, mert igyekeztem, és reálisan felmértem a helyzetet, rájöttem, hogy itt nem szabad ragaszkodni a 100%-hoz. Ez nem jelenti az, hogy megmódosítottam az álláspontomat, mert nem az ideálok az nagyon fontosak, de reálisan felmérni a dolgot, az még fontosabb. Mert ha nem akar, valamikor az ember el fogja veszíteni a 70%-at, mert nem akart engedni 30%-at. Ezek pár gondolat a témában.